Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Székelyudvarhelyről jelentkezünk, Farkas Antalnál vendégeskedünk, akivel bátyjára a 70 éve született Farkas András korondi világjáróra emlékezünk. Farkas András 1953. március 26-án született Korondon, Farkas Gáspár kovácsmester és Vincefi Irén fodrásznő gyermekeként. Zenei tehetségét édesanyjától örökölte, 13 évesen került a Marosvásárhelyi Zeneiskolába. Először vadászkürtös volt, majd zongorázni és énekelni tanult. 1975-ben a Marosvásárhelyi Filharmónia énekese lett. Emellett zeneszerzőként, népdal, sláger és nótaénekesként gyakori szereplője volt a román rádió és televízió magyar nyelvű adásainak. Egyszerre több műfajban is foglalkoztatták, amikor 1982-ben Ausztriába disszidált. Ezután kezdődött világjáró életmódja. Sokat dolgozott, sikeres volt mindvégig, nagyon sok elfelejtett magyarnak és magyarul elfelejtettnek, boldog órákat szerzett, sikerült visszaadni a magyarság tudatukat Észak- és Dél-Amerikában, Új-Zélandon, Ausztrália szerte vagy Afrikában. Torontóban hunyt el 2020. november 26-án. Az akkori járványügyi szigorítások és az utazási korlátozások miatt hamvait csak 2021. november 13-án sikerült hazahozni szülőfalujába. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ebben a hónapban 70 éves lenne Farkas András, a korondi világjáró. Az öccsével, Farkas Antallal beszélgetünk itt Székelyudvarhelyen. Egy testvér hogy látta a bátyját?
A bátyám elsősorban egy korondi fiú, aki egy nagyon érdekes családba született, hiszen édesanyánk fodrász volt, és amellett, hogy fodrászkodott, kiváló zeneszerző is volt, nagyon szép dalokat írt, többek között Cseh Judit 8 dalt is felénekelt lemezre. Ugyanakkor Kovács Apolóniával is jó viszonyban voltunk, a bátyám is nagyon-nagyon jó viszonyban volt, egész haláláig ápolta vele a kapcsolatot. Ebbe a kis falusi borbély üzletben nagyon komoly, a megfelelő szinten ugye kulturális élet is zajlott. Édesanyám mindig szerzett egy új dalt, azt a vendégeknek elénekelte, és gyakorlatilag ebbe a közegbe a bátyám úgy tanult meg például cimbalmozni, hogy észre se vette. Gyakorlatilag szinte az anyateljjel szívta magába a cimbalom tudást. 7. osztályos korában úgy döntött, hogy Marosvásárhelyre a művészeti iskolába felvételizik. Ő nagyon szerette a zongorát, mert ugye a cimbalom az a magyar zongora, akkor az igazi zongorán is szeretett volna megtanulni, de a 7. osztály azért már túl messze van ahhoz, hogy elkezdeni egy nagyon professzionális zongora tanulást, ezért vadászkürtösnek vették fel, mert kiváló zenei hallása volt, azt is lehetne mondani, hogy abszolút hallása volt, még a tanárai is csodálkoztak, hogy bármikor, bármilyen hangnemből el tud indítani egy dalt, és mellékszakként zongorát is tanult, de az nagyon ment neki. Az ujjai nagyon gyorsan és nagyon jól ráálltak a zongorára. A vadászkürt mellett még fuvolázni is tanult, aztán beiratkozott kántószakra is, de ezt már az Marosvásárhelyi Népművészeti Iskolába, és kiderült, hogy kiválóan megy neki az éneklés is. Ebben az időszakban a Marosvásárhelyi film is érdekes módon életét élte, és Naderek Ervin bácsi a Pionírháznál kiváló filmeket készített, és felfedezte a bátyámat, hogy ő egy nagyon jó karakter, így született meg a Bobó sorozat, ami Poneászkán a legjobb film kategóriába első díjas volt, és ennek a zsűri elnöke Jón Popescu Gopó volt, aki külön gratulált a bátyámnak, természetesen Ervin bácsiéknak, hogy az akkori körülmények között kiváló kis pionír filmeket készítettek. Közben bátyám gitározni is tanult, hiszen akkor ugye Sárosi Endrénél kezdett el gitározni, és talán tőle kezdte el lopni a zeneszerzés fortéját is, mert Sárosi Endre kiváló zeneszerző is volt, amellett, hogy nagyon jó pedagógus, ösztönözte arra, hogy zenéket is írjon. És így az érettségi környékén már saját zeneszámokat is írt, többek között megzenésített József Attila verseket, és saját kis versikeit is, amit aztán Boros Zoltánék, a Magyar Adás zenei szerkesztői felfedeztek, és így Bukarestbe tévéfelvétel is készült. Ha már ilyen szépen énekelt, akkor nagyon jó romániai zeneszerzőknek a darabjait is elénekelte. Hál' Istennek az archívumba a bukaresti televíziónál, Magyar Adásnál megtalálható néhány régi felvétel, amikor többek között Kerestés Zsoltnak a szerzeményét énekli.
Az esti zaj elcsendesül, álmodik már a város, az éjszakai villamos maga is szinte álmos. Szép utasát egy szőke lány viszi a csendes ében, elgondolkodva ül a lány hegedű tart fölében. Tokiában csendesen pihen, most nem zenél a hangszer, én mégis mintha hallanám, hogy zeng a lány kezében. Tokiában csendesen pihen, most nem zenél a hangszer, én mégis mintha hallanám, hogy zeng a lány kezében. És száll a dal a karcsutó, úgy hozzá simul a lányhoz, gyöngéden öleli a lány a hegedűt magához. Még végül jön egy állomás, leszáll a szőke álom, csak nézem őt az ablakon, nézem, amíg csak látom. Tokiában csendesen pihen, most nem zenél a hangszer, én mégis mintha hallanám, hogy zeng a lány kezében. Tokiában csendesen pihen, most nem zenél a hangszer, én mégis mintha hallanám, hogy zeng a lány kezében. Én mégis mintha hallanám, hogy zeng a lány kezében. La 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 la.
A Marosvásárhelyi Rádiónak a szalagtára is nagyon sok dalt és népdalt őriz Farkas Andrástól, Ezek mind a tévé számára készültek, vagy kimondottan voltak rádiófelvételek is?
Kimondottan rádiófelvételek is voltak, Borbé Zoltán vette fel őket. Akkoriban még a vendéglős zenekarok játszottak, kiváló zenekarokkal működött együtt, és Borbé Zoltán nagyszerű felvételeket készített a Marosvásárhelyi Rádió számára.
Így utólag visszatekintve bizonyára jó döntés volt, hogy 7. osztályos korában elkerüljön Marosvásárhelyre, de a szülők milyen szívvel engedték el? Hát végül is egy kisgyerekről volt szó.
Édesanyám jó szívvel engedte el, hiszen ő értékelte az ő tudását. Édesapám, aki egy egyszerű falusi kovácsember volt, mindent megtett, hogy a bátyám karriere működjön, sőt olyan szinten, hogy ahhoz képest, hogy egy egyszerű kicsi falusi házban laktunk, a bátyám vásárolta meg az első hatalmas magnetofont, ami később a Marosvásárhelyi Rádióhoz is került egyébként, egy nagy Philips magnetofont, amit Svájcból hozattak, szinte egy lakás ára volt abban az időben egy ilyen nagy szalagos magnetofon, és ezzel a magnetofonnal a bátyám az édesanyám szerzeményeit is felvette, meg gyűjtött, meg a saját szerzeményeit is, erre énekelte rá, aztán később ugye a rádió is felvette, illetve a bukaresti televízió. Mivel egy kicsit később indult a zenei szakmába, ezért az érettségi után meg sem mert próbálni komolyabb egyetemi felvételére készülni, hiszen már gyakorlatilag a megélhetése abból megvolt, hogy hétvégén lakodalmat muzsikáltak. Egyszerűen így belecsöppent a jóba, hogy úgy mondjam, mert olyan is volt, hogy zenekarral ment, aztán olyan, hogy egyedül egy kis hangszerrel egy egész estét betöltő muzsikálásba is tudott kezdeni. A Filharmóniánál abban az időben éppen kórus toboroztak, és a bátyámat felvették, nagyon jó kórista volt egyébként, és a kórussal gyakorlatilag már világot is kezdtek járni, hiszen Olaszországba kapott meghívást a Marosvásárhelyi Filharmónia. Akkor az első hegedűs és a bőgős ott maradt a Milánói Szkálánál, és a bátyámnak is kinyílt a világ, meglátta, hogy milyen a nyugati élet, és egy kicsit elgondolkodott azon, hogy vajon volna-e értelme, hogy azt az életet válassza. De inkább hazajött, mert idős szüleink, meg én is a felelősségét jelentettük. Amikor itthon a 80-as években, 81-ben talán, nem tudom, ezt elmondhatom-e, de abban az időben a belügyi szervek igyekeztek mindenkit valamilyen szinten beszervezni. A bátyámat is megpróbálta egy herceg nevezetű szekus beszervezni, és a bátyám írt egy tiszta, őszinte levelet ennek a hercegnek, magyarul írta, hogy ne haragudjon, de én nem tudok semmiféle olyasmit vállalni, én egy szabadszájú művészember vagyok, nem tudok titkot tartani, kérem, tekintsen el erről, én nem tudok semmiféleképpen együttműködni önnel. Pont ebből az okból kifolyólag kért útlevelet Svájcba, volt nekünk ott egy nagybátyánk, és kaphatott annak ellenére útlevelet, hogy nem vállalta a belüggyel való együttműködést, hogy nekünk nem lehetett marosvásárhelyi személyazonosságunk, mert akkor zárt város volt Marosvásárhely, és mivel Korondon születtünk, nekünk a személyazonosságunk Korondra szólt, és csak úgynevezett flottánttal tartózkodhattunk Marosvásárhelyen, és ezért az útlevelet itt a Hargita megyei rendőrségen kaphattuk meg. Szerencsére itt megadták az útlevelet, nagyon szigorú elbírálás után, és amikor indult volna külföldre, megbeszéltük, hogyha egy jelszót küld nekem egy üdvözlőlapon, akkor az azt jelenti, hogy ő kint marad Ausztriába, és ürítsem ki a lakását, mert azt el fogják venni, tehát az egy ilyen szolgálati lakás volt Marosvásárhelyen, akkor ő politikai menedékjogot fog kérni. Ez így is történt, és 1982 nyarán ő Ausztriába, ahogy átért, azonnal jelentkezett a bevándorlási hivatalba, és politikai menedékjogot kért, amit meg is kapott. Volt az a rövid idő, amíg úgynevezett karanténba kellett lenni a Traiskirheni menekültáborba, de rövid időn belül, mint politikai menekült, sokkal nagyobb szabadságnak örvendett, mint úgy általában, akik csak bevándorlók lennének. Sőt, már azt is megengedték, hogy a Szabad Európa Rádiónak és az Osztrák Rádiónak dolgozzon, és az Osztrák Rádió felkérte, hogy zenésítse meg a Bécsben élő Monoszlói Dezső verseit. Ez a Monoszlói Dezső német nyelven is, sőt, még szlovák nyelven is, de ugye főként magyarul írta a verseit, és nagyon izgalmas, szép csokor lett ebből, amit a Szabad Európa Rádió is bejátszott. Az osztrák rádió egészen jól fizetett abban az időben, és ebből a pénzből, amit ezért a megzenésített és elénekelt versekért kapott, egy szálgitárral kísérte saját magát, gyakorlatilag bejárhatta Olaszországot. Miközben megnézte Európát, megkapta a tengeren túli kérésre is a választ. Az Egyesült Államokat és Kanadát írta be, hogy oda szeretne kivándorolni, és mind a két helyen pozitív választ kapott, és akkor döntenie kellett, és elment a kanadai nagykövetségre, és úgy döntött, hogy Kanadát azért választaná, mert egyrészt volt nekünk egy nagybátyánk, nagymamánknak az édestestvére, Sándor Lajos, aki Vancouverben élt, és oda szeretne kivándorolni, és ugyanakkor egy kicsit európaibb, sokkal közelebb áll az európai lélekhez, ugye Kanada, mint az Egyesült Államok, ezért kivándorolt Kanadába, és Vancouverbe érkezett meg. Az első alkalommal, amikor megérkezett, egy vendéglőbe fogadták, ahol természetesen ugye enni-innivalót adtak, és ott volt egy zongora, ha már ott a zongora, akkor odaült egy kicsit a zongorához játszani, énekelni, és arra lett figyelmes, hogy a zongorán egy tányérba gyűlnek a dollárok. Akkor ugye eldöntötte, hogy valószínű, hogy ezen az úton kell majd elindulni, hogy a szórakoztató vendéglátásban kezd el muzsikálni. És ez így is történt. Elkezdte az ország bejárását, miután elvégezett egy tanfolyamot, ugye az angol nyelvet is jobban el kellett sajátítani. Ő már eleve franciául egészen jól beszélt, azért is volt a Kanada nagyon jó, hogy legalább franciául ott beszélnek, és második hivatalos nyelv, és az angolt is elsajátította egészen magas szinten, és akkor elkezdte az ország bejárását. És így talált a keleti parton egy nagyon kedves ismerősre, Remsei Marika néni, akkoriban a Budapest Diner Klubnak volt a vezetője, mint vállalkozó, egy magyar vendéglőt üzemeltetett, és ő alkalmazta egy fél évre a bátyámat, és attól a pillanattól kezdve úgy telt az élete, hogy egy fél évet muzsikált a torontói magyar vendéglőbe, és egy fél évet járta a világot. Amikor ugye összegyűjtött annyi pénzt, hogy már a világjárásra elegendő volt, a világban is volt úgy, hogy pénzt keresett, de meg kellett ismerni a nagyvilágot, ugye hát először ahhoz pénz kell.
Ha tudnánk, mit hoz a holnap, a sorsunk mit ígér, hogy jót vagy rosszat tartogat az élet, majd hoz reám, vagy hoz valami szépet, mi lenne, ha tudnánk előre. Hogyan nézze, hogy sodorja az élet a maga útján, hogy változtatni ő sem tud a sorsán. Bár jól tudja, hogy mit kellene tenni, hogy melyik úton merre kéne menni. Sem dönthet ő a sors fölött. Lám csak mi szerencse, hogy jövőnk titok marad. Ha sorsunk velünk mostohán is bánik, még remény van rá, hogy majd jobbra válik, a holnap fényes déli bábbal a remény, leszel a győztes, s ha elrontod, csak te lehetsz a vétkes, úton merre kéne menni. Még választhatna jó és rossz között, ám mégsem dönthet ő a sors fölött. És éltet a remény, te leszel a győztes, s ha elrontod, csak te lehetsz a vétkes. A szélcsend és a vihar egymást váltja, mi meg csak haladunk utunkon mi.
'82-ben ment ki. Mikor találkoztak vele legközelebb? Hány év kellett elteljen?
Egészen 88-ig nem jöhetett haza, hiszen ugye, ahogy innen kiment, akkor a román állam számára ő, mint hazaáruló lett ugye nyilvántartva. Ezért, amikor a kanadai állampolgárságot megkapta, hogy haza is tudjon jönni, lemondott a román állampolgárságról. Érdekes dolog, hogy ezért fizetni kellett, hogy román állampolgárságát lemondhassa. 88-ban jött először, de csak Budapestig. Akkor úgy döntöttünk, hogy én kimegyek Budapestre, és ott találkozunk. Sajnos közben ugye a nagymamánk meghalt, én először ott találkoztam vele, majd 90-ben kezdett hazajönni, egészen 2015-ig minden évben egyszer, de olyan is volt, hogy kétszer hazajött Romániába.
1995-ben, amikor itthon volt, akkor készült egy beszélgetés és egy összeállítás vele az Udvarhelyi TV-ben. Most javasolom, hogy hallgassunk bele ebbe a felvételbe.
Formális műsorral jártam be Amerikát autóbusszal, aztán a formális műsorból pedig lassanként mulatozás lett, mert a vég úgyis az lett, hogy az emberek szerettek volna kicsit kirúgni a hámból, utána pedig mindegy zenekar kezdtem először Amerikát, meg Kanadát, aztán utána a világot járni. Ez azt jelenti, hogy Ausztráliában voltam 5 alkalommal, Új-Zélandon voltam szintén 5 alkalommal, de hát eljutottam olyan tájai is a világnak, ahol még a madár se jár, a legfőjebb a paradicsom madár, ez történetesen Pápa Új-Guinea. Húsvét táján ugye egy magyar papnak voltam a vendége, és mentem, fényképeztem minden mozonatot. Ez a pap, akinél laktam, Olá atya, úgy hitták, többször a szememre hányta, hogy milyen ember az olyan ember, aki még húsvét táján sem veszi magához a szent ostját. Hát elhatároztam, hogy elmegyek, meggyónok egy idegen nyelvű papnak, angolul. Sorban is álltam ott a félmeztelen emberek között, a gyóntatószék előtt, és mikor odaérek a gyóntatószékhez, hát mondom a papnak angolul, persze, angol nyelven, hogy sajnálom, atyám, de van egy kis probléma. Kérdi, hogy mi a probléma, és mondom, hogy én el tudom mondani a bűneimet angolul, de az imáimat nem tudom elmondani, csak legfeljebb a saját anyanyelvem, és engedje meg, hogy mondjam el, az rendben van. Szóval rendben van, de hát mi a maga anyanyelve, kérdi tőle, és mondom, hogy magyar. Ezt is persze, mint angolul, ékes magyarsággal megszólalt, hogy nyugodtan mondhatja, mert értem. Hál' Istennek sikerült eljutnom Csoma Sándor sírjához szintén. Nepálból indultam el egy autóbusszal, ami hát kegyetlen volt, el kell mondanom, hogy egész éjszaka utaztam, délután 5-től reggel 10-ig a határig, ott pedig riksával vittek keresztül a határon. Persze külön vízum kellett ahhoz, hogy oda betegyem a lábam, mert éppen abban az időben, amikor ott voltam, akkor problémák voltak a két ország között, ugye határmenti város, Darjeeling, Nepál és India között. Ahhoz még kellett egy külön vízum is az indiai vízum mellett, hogy bejuthassak Darjeelingbe. Mondanom sem kell, hogy az ottani találkozás Csoma Sándor lelkével, ha úgy tetszik, egy fantasztikus élmény volt, nem szégyellem mondani, hogy bizony könnyei megeredtek, és boldogultam, inkább azért eredtek meg a könnyeim, hogy ez a nagy dolog nekem megadatott. Azt is írtam a táblára, hogy a szellemit szerettem volna hazahozni.
Az én igazi énem mindenféleképpen csak ide húz. Erdélybe, illetve hát Korond környékére. Jó lehet, alig ismerek már valakit Korondon, de itt vannak még azért a régi osztálytársak is. Ugyanakkor nem csak Korondon, hiszen elmegyek vásárolni, ott is jól érzem magam, ha bár ott is alig látok néhány ismerőst, hiszen mindenki elment, sajnos.
Több felvétel is készült vele az itthon tartózkodásai alatt, vagy akkor örültek a találkozásnak és a magánbeszélgetésnek, és nem dokumentálták a dolgokat?
Készült több felvétel is, de főként az akkori UTV-ben, itt Székelyudvarhelyen egy nagyon-nagyon jó minőségű televíziózás indult el abban az időben. Két televízió is működött, és mind a két televízióban szerepelt a bátyám, amikor hazajöhetett, de Magyarországon is készült felvétel a kisebb televíziókba, és azt, amit itt felvettünk, azt a Duna Televízió is, meg a Magyar Egyes Televízió is bejátszotta, többek között olyan műsorokban, mint Szórvány, vagy ilyen határon túli műsorokban.
Elég hamar felfutott külföldön is a karrierje. Ott mivel foglalkozott a zenélésen kívül? Volt más szakmája is, vagy ebből meg tudott élni?
Különleges, hogy ő ebből meg tudott élni, hiszen különböző nyelveken tudott énekelni, és a kanadai és az Egyesült Államoki fellépései mellett nagyon nagy sikereket ért el Ausztráliába és Új-Zélandba. Ahogyan megérkezett Ausztráliába, ott találkozott a szakma kiváló képviselőivel, mint Józsa Erika és a férje. Ők bevezették az ausztráliai magyar életbe, és nagyon gyorsan megszerveztek nekik egy komolyabb turnét, így Perth, Adelaide, Brisbane, Sydney természetesen, és egy nagy turné után az Új-Zélandi is nagyon sikerült, és azért volt nagyon sikeres, mert többnyelvű volt az előadás, hiszen a magyarok hozták a férjeiket, feleségeiket, akik más nyelvűek voltak, azok is találtak a magyar műsorban egy sajátos nekik szóló dalt, és ami a legérdekesebb, hogy délvidékiek tartanak nagyon össze, és ők szeretnek például szerbül, meg horvátul is énekelni. És a bátyám az ők kedvükért megtanulta ezeket a szerb és horvát dalokat is, amit nagyon jól együtt énekeltek a szerbekkel, horvátokkal. Egy nagyon érdekes Kárpát-medencei csoda volt, hiszen románul is tudott énekelni a bátyám, és megtanult lengyel, cseh és szlovák dalokat is. Természetesen a világslágereket angolul, franciául, németül, olaszul, spanyolul énekelte. Főként spanyolul volt nagyon sikeres, hiszen egy alkalommal elment San Juanba, Puerto Ricóba, és ott találkozott egy magyar professzorral, aki spanyol nyelven tanított, és a spanyol nyelv nagy tudora volt, és lefordította a magyar cigány dalokat spanyolra. És ezeket a cigány dalokat a San Juani Egyetemen kipróbálták, hogy hogy fogadják a spanyol nyelvűek. Nagyon izgalmas volt, hogy amikor mentem szovátáros helyhaj, mikor mentem San Juanbas helyhaj lett belőle, és spanyol nyelven énekelte el, és a latin temperamentum igazán jól fogadta ezt a cigány dalt, úgyhogy nagy sikerrel énekelte a spanyol dalokat is. És ezen felbuzdulva, mivel nagyon jó nyelvérzéke volt, és nagyon gyorsan ment a különböző nyelveknek az elsajátítása, például nem is hitték el, hogy ő nem spanyol anyanyelvű, hiszen még a portorikói tájszólást is gyorsan felvette, és azt hitték, hogy ő egy portorikói spanyol ajkú ember.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Saudades del lugar, el aire de un cantar, legendas que escuchar, mil versos que rimar, un alma, una emoción, un pueblo, un trovador, abril se vuelve una canción. Coimbra es un soñar, Lisboa mi ciudad, Oporto es una noche en fiesta. El Pado es el llorar de un pueblo su cantar. Me gusta abrir en Portugal. Recuerda aquel lugar, la noche en tu mirar. Sentía tu querer apenas sin hablar. Saudades que el cantar me acercan más y más. Aquel abrir en Portugal. Coimbra es un soñar, Lisboa mi ciudad. Oporto es una noche en fiesta. El Pado es el llorar de un pueblo su cantar. Me gusta abrir en Portugal. Recuerda aquel lugar, la noche en tu mirar. Sentía tu querer apenas sin hablar. Saudades que el cantar me acercan más y más. Aquel abrir en Portugal. Lisboa mi ciudad, Oporto es una noche en fiesta. El Pado es el llorar de un pueblo su cantar. Me gusta abrir en Portugal. Recuerda aquel lugar, la noche en tu mirar. Sentía tu querer apenas sin hablar. Saudades que el cantar me acerca más pensi más a aquel abril en Portugal, a aquel abril en Portugal, a aquel abril en Portugal.
Több nyelven énekelt, de hány nyelven beszélt?
Jól, igazából 3-4 nyelven beszélt, de 12 nyelven eligazodott. Megszólalt portugálul, ha kellett, mert nagyon szép dalokat tanult meg portugálul, spanyolul vagy németül. Már Ausztriában megtanult, és a francia-angol mellett ezeket a nagyon egzotikus, akár még megtanult például svéd dalokat is. Érdekes dolog volt, hogy volt egy nagyon kedves svéd ismerőse is, az ő kedvéért megtanultam. Nagyon jó volt a kiejtése, nagyon sokat dolgozott ezen, mindig talált egy anyanyelvű segítséget, akivel kidolgozták a dalokat.
Azt olvassuk, hogy közel 140 országban járt. Ebből mi az igazság?
Valószínű, hogy többen járt, mint amennyit dokumentált, mivel hogy itt vannak nálam az útlevelei, és az ő naplójába pontosan leír 119 országot. Tehát 119 országban biztosan járt, de ennél több is, ugye, mert ezek közül csak egy az Egyesült Államok, vagy az Ausztrália, vagy Kanadának is ugye, több régiója van, és ez csak egy országnak számít. De 119 le van dokumentálva.
Ő melyik országot tartotta igazán hazájának?
Nagyon érdekes, hogy ő Erdélyt tartotta elsősorban hazájának, ő Korondinak, Marosvásárhelyének érezte magát, és azon kívül Budapest, mert mégiscsak a magyar kultúrának a fővárosa, tehát ő minden évben meg kellett Budapesten forduljon, és végigjárta a színházakat, és nagyon szeretett a magyar fővárosba lenni, de a korondisága az mindig megmaradt.
Hány stílusban énekelt?
Nagyon szerette a klasszikus zenét, de a legkülönböző stílusokban énekelt, hiszen ő a zeneszerzéssel, ugye a rocktól egészen ugye a világénekekig mindenik műfajba belekóstolt, de ugyanakkor a régi felvételek bizonyítják, hogy kiválóan énekelt népdalokat is.
2020-ban halt meg Farkas András, hazakerültek a hanvai Korondra. A korondiak hogy tekintenek fel rá? Büszkék, hogy volt egy ilyen atyánk fia?
Igen, a régi emberek, akik ismerték a családot, ők nagyon jól emlékeznek a bátyámra is, viszont ez az időszak, ameddig ő a világot járta, az kimaradt, és most újabban, amikor a híre elment, hogy megbetegedett, és hogy haza szeretne jönni, tulajdonképpen ez egy ilyen kívánsága volt, végrendelete is, hogy Korondon szeretne nyugodni. Egyébként ugyanaz a betegsége volt, mint Bruce Willisnek, egyfajta demencia, ami nagyon gyorsan, ugye fiatalkorban indult el, de elég gyors lefolyású, és ebbe halt meg, és Korondra kívánkozott haza. Most már megint ismerik. Korondiak is büszkék rá, a temetésére nagyon sokan eljöttek. Még annak is köszönhető, hogy a Sóvidéki Televízió készített egy kis felvételt, aztán megemlékezést is róla, és az is megerősítette a korondiakban, hogy ő a korondi világjáró, aki a miénk, és ilyen sok nyelven énekelt, és a My Way-t majdnem olyan magas szinten énekelte, mint az eredeti, úgyhogy Kanadában egy alkalommal, mikor beültem egy taxiba, hallottam, hogy megy a My Way, a bátyám énekli, tehát érdekes dolgok voltak ezek is.
Each charted course
each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I can chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. My love, I love that cry. I had my feeling, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. Oh, what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one he knew. The record shows I took the blows and did it my face. What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one he knew. The record shows I took the blows and did it more. Shows I took the blows and did it my way.
I did it my way. A Marosvásárhelyi Rádió nagyon gyakran játssza a számait, főleg a népi zenéjét, de amúgy a televíziók, a rádiók még műsoron tartják?
Hát már kevésbé, az elhalálozása pillanatában még úgy felfigyeltek rá, aztán úgy elcsendesedett, de én, amit tehetek, az interneten feltöltöttem, az ő kis lakásába megtaláltam az eredeti felvételeket, és azokat megpróbálom közkincsé tenni, hiszen nagyon sok értékes felvétel van. Ilyenek a saját szerzeményei is, de a világslágerek, de ugyanakkor azok a felvételek, amiket a különböző magyar bálokon énekel, mert nincsen minden felvéve, természetesen milyen jó lenne, hogy egyre több lenne, de ebből láthatjuk, amikor énekel horvátul vagy szerbül. Ezek nagyon érdekesek, mert olyan természetes, hogy angolul, franciául, németül, olaszul, spanyolul, de amikor szerbül és csehül énekel valaki, az nagyon izgalmas számomra.
Hogy ennyit járt a nagyvilágban, és ennyit dolgozott, családja volt?
Ő tudatosan vállalta, hogy ezzel a életformával a család nem fér be az életébe, de ugyanakkor ő egy ilyen magányos farkas is volt, hiszen ő gyerekkorában talán elmondható, hogy ő papnak készült, mi mondjuk csak játszottuk azt, hogy ő a pap, és én minisztrálok neki. Volt egy nagybátyánk, aki minden nyáron elvitt minket a plébániájára, Farkas Antalnak hívták, esperes volt, és háromszéken, kézi szentléleken volt egy nagy papilak, ahol minket, mint idős szülőkkel rendelkező gyerekek, vendégül látott. És akkor ott minisztráltunk, és a bátyám már be is öltözött, és akkor játékból ő volt a pap, és valójában ő egy ilyen szerzetes típusú ember volt, tehát ő a közszolgálatára született, így mondta nekem, hogy azért nem lehet családja, mert tulajdonképpen az egész világa az ő otthona, és az emberek az ő családja, tehát ő adni született, és ezt valóban az élete utolsó pillanatáig meg is élte.
A testvérében, Farkas Antalban mennyi zeneiség van? Valami esetleg tovább öröklődik-e a bátyából?
Az az igazság, hogy nekünk olyan természetes volt a zenélés, hiszen én is rögtön már kisiskolás koromban kaptam egy harmonikát, és akkor már a szomszédok arra kértek, hogy amikor voltak az öntözések, akkor hajnalba, ugye húsvétkor mentünk öntözni, és kellett egy harmonikás, én is így mentem, és különböző dalokat játszottam a leányoknak az ablaka alatt, tehát olyan természetes volt, de én direkt nem akartam zenész lenni, én a képzőművészet fele nyitottam, mert Széke udvarhelyen nyílt egy művészetiskola abban az időben, 72-ben, és két kiváló rajztanár korondon tehetségeket keresett, és úgy találták, hogy én eléggé jól fogom a ceruzát, illetve mintázok, mert már akkor ilyen kis szobrocskákat készítettem, és akkor így a művészetiskolába kerültem. Viszont a zene szeretete az a mai napig megmaradt, ezért éppen a Szentegyházi Gyermekfilharmóniának a felvételeit készítem önkéntesen évek óta, bejártuk a világot is most már a Szentegyházi Gyermekfilharmóniával, de a székelyudvarhelyi úgynevezett székelyföldi filharmóniának is a felvételeit készítem önkéntesen, és minden alkalommal felveszem ezeket a dalokat, tehát a zene szeretete az megmaradt, és azért gondolom, hogy a zene tanulás, a zene kisgyermekkorban való megismerése azért fontos, hogy szeressük elsősorban a zenét, mert ez egy táplálék, tehát egy olyan táplálék, ami a lelkünket eteti.
Ön is egy sikeres ember, de amikor ilyen bátyja van valakinek, van ilyen kisebbségi érzete, hogy én sosem fogok oda felnőni, ahol ő volt abban a magasságban? Vagy mivel nem azt a pályát követi, akkor meg se fogalmazódik ez?
Lehet, hogy pont ezért én nem is akartam a zenei pályára lépni, hogy a bátyám már a kisgyermekkorától nagyon jó zenész volt, és én gondoltam, egy másik pályára lépek. Nem volt közöttünk sohasem rivalizálás. Nagyon-nagyon jó testvérem volt a bátyám, de azért bennem egy kicsit volt egy olyan kisebbségi komplexus, hogy a bátyám egy zseni volt a maga módján, abszolút hallása volt, és olyasmikre tudott felfigyelni, amit még a nagyon tanult zenészek sem hallanak meg. Ezt én hát nem irigyeltem, de azt gondoltam, hogy ezt én sohasem tudom elérni, úgyhogy volt ennyiben.
Farkas András 2020 karácsonyában halt meg. Nehéz volt hazahozni a végrendelete szerint Korondra?
Sajnos nem utazhattam ki a temetésére, mert éppen teljes lezárás volt, Kanadába nem lehetett bemenni. Szerencsére Remsei Marika néni mindent el tudott intézni, úgyhogy egy nagyon szűk körű, az akkori pandémiás körülményeknek megfelelő temetést tudtak rendezni, de nyitott koporsóval két pap búcsúztatta, mert mind a két templomba nagyon sokszor ugye orgonált is, meg még egészséges volt, mindig segítette mind a két egyházat, és egy évre rá nyílt egy időablak, amikor el tudtam menni érte. amikor a kanadai állam is fogadott vele belépési engedélykel Kanadába, most már vízum nem kell, hál' Istennek, de addig nem adtak belépési engedélyt, ameddig az oltási igazolványok, a friss teszt, meg mindenféle el nem intéződött, és akkor így 3 napra elutaztam Kanadába, és egy gyászszentmise keretébe elbúcsúztattuk a katolikus templomban a kanadai magyaroktól a bátyámat, és a marosvásárhelyi repülőtéren szálltunk le. Nagyon érdekes volt, mert a kis autómmal elindultam Marosvásárhelyre, ott hagytam a repülőtéren, és pontosan 1 hét múlva beültem a kis autómba a bátyámmal, és jöttünk hazafele, és amikor Korondra megérkeztem, akkor elmentünk a szülői házhoz, ott pont egy virágbolt van a szomszédunkban, a bátyám ugye az anyós ülésen egy kis urnában volt elhelyezve, és mellé vettem virágokat, indultunk volna Székelyudvarhelyre, és megszólalt mind a 2 templomnak a harangja, mivel hogy éppen temettek valakit, aki mind a 2 egyház búcsúztatott a harangszóval, de pontosan úgy jött ki, hogy Korondon keresztül, míg jöttünk Udvarhelyre, addig szóltak a harangok. Aztán 3 nap múlva eltemettük Korondon, annak ellenére, hogy nem volt nagy hírverés, sokan eljöttek a temetésére. És aztán ennek a híre eljutott Kanadába is, felvételt készítettünk róla. Azt mondhatom, hogy a gondviselés irányította, hogy a szülei mellé hazajöjjön, és a korondi világjáró megpihenjen a szülőfalujában.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Mondd ki, hogy elmúlt a nyár, mondd ki azt, hogy jó volt a nyár, mondd ki azt, hogy szirma húlott, mondd ki azt, hogy nagyon unott, mondd ki azt, hogy vége van már. Ne félj tőle, légy ma bátor, ne takargasd, úgy is látom, légy egy kicsit őszinte már. Két barát két úton jár, nem számít, ha járt úton jár. Inkább legyen kicsit nehéz, de hazudni nem lenne szép, amikor a tél közel már. Nem kell túl sok vigasztalás, jobb az igaz, mint a csalás, légy egy kicsit őszinte már. Ha elmondod, könnyebb leszel, ha kimondod, ember leszel, nekem így is szép volt a nyár. Letagadni úgy sem lehet, tovább vinni most már minek, jövőre is jön majd egy nyár. Inkább legyen kicsit nehéz, de hazudni nem lenne szép, amikor a tél közel már. Nem kell túl sok vigasztalás, jobb az igaz, mint a csalás, légy egy kicsit őszinte már.
Kedves hallgatóink, lassan műsorunk végéhez érünk. Ma a 70 éve született Farkas András korondi világjáróra emlékeztünk öccsével, Farkas Antallal. Egy sikeres életpályát ismerhettünk meg a maga rengeteg buktatójával és a mérhetetlen sok befektetett energiájával. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
Hova tart egy pillanat, mit eltelepni nem lehet? Homlokomon érzem még, hogy simogat a két kezet. Ma is visszaszomjazom sejem hajad illatát. Szemeden a boldog ragaszkodást úgy kutatom, mint tűncsodát. De még minden jó lehet, még kiderül az ég, csak úgy ölej ma át, és úgy szeres, mint rég. Még minden szép lehet, csak hinni kell, hogy egymás nélkül ma, de perc sem múlhat el. Na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na, na-na-na-na. Hinni kell, hogy egymás nélkül nap, de perc sem múlhat el. Vállamon még megpihensz, átölel a két karom, átölellek úgy, mint rég, átölellek boldogon. Szerelmesen lessük így, hogy kigyújjon a csillagunk, lássa, hogy mi ketten együtt vagyunk, és újra együtt álmodunk. Így még minden szép lehet, még kiderül az ég. Csak úgy ölej ma át, és úgy szeres, mint rég. Még minden jó lehet, csak hinni kell, hogy egymás nélkül nap, de perc sem múlhat el. Na 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 na. Még minden jó lehet, csak hinni kell, hogy egymás nélkül nap, de perc sem múlhat el.